Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt 7 perccel, illetve most már 7 és 7 perccel, Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is, ha a közösségben élünk, az javítja a lelki állapotunkat, és jó hatással van a fizikai egészségünkre is. Javíthatja a memóriát, és növelheti az élettartamot.
Kéznek a használata mindig felszabadítja a szellemet és a lelkedést. És mint a fonóházakban régen felszabadul a csoport, és jókat beszélgetnek, barátságok alakultak ki, virágokat vető magukat cserélnek, recepteket. Ez túlmutat azon, hogy csak kosárfordásoljon valaki.
Ezzel kezdünk, aztán sokak életét keseríti meg betegség, fájdalom, különösen idősebb korban. Számukra különösen fontos, hogy a gyógyító kezelések ne csak segítsenek, de könnyen elviselhetők legyenek.
Kalapácsúi műtéten volt az egyik lábamon, és a másikon is kezdett kialakulni. És ahogy kezelést végeztem, és elkezdte ott bütykölgetni, és ki tudta egyenesíteni a kalapácsújamat. Persze én azóta rendszeresen lábtornával, masszázsal húzigálom én magam is, de nem kellett ezt megoperálni.
Félcisztől a Bowen terápiával folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket Viberen is. Tehát akkor a közösség és a közösség egészségi hatása. A kutatások szerint a közösségi részvétel nem csak a lelki jólétet javítja, hanem a fizikai egészségre is nagyon jó hatással van. Csökkentheti a magányérzetet természetesen, hiszen közösségben vagyunk, javíthatja a memóriát, és akár a várható élettartamot is növelheti. Talán emiatt is irányul az utóbbi időben, pár évben egyre nagyobb figyelem a helyi közösségek erősítésére. Régen persze ezzel nem kellett nagyon törődni, mert egy falusi közösség az egy helyi közösség volt, de most már művelődési házak, klubok, civil szervezetek szerveznek olyan programokat, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem bevonják a résztvevőket. Élmény alapú programokra gondoljanak, közös éneklésekre, kézműves foglalkozásra, beszélgető körökre, ezek különösen népszerűek. Herceg Tibor a Pestújhelyi Művelődési Házban járt egy kosárfonó tanfolyamon.
Zoltán, én azt terveztem, hogy megkérdezem elsőként is, hogy mi izgalmasat talált a kosárfonásban annól, amikor elkezdte tanulni. De az a helyzet, hogy kezdek rájönni. Itt körülöttünk a teremben csupa szép nő van.
Akkor még nem volt.
Akkor még nem volt?
Akkor még nem. Hát ez valahol szerintem gyerekkorból eredeztethető, mert így a nagyszülői udvarban, ahol volt istálló, jószágok és olyan kultúra vett körbe a nagyszüleimnél, aminek a varázsa megfogott, kézzel készített tárgyaknak az egyedisége, amiben ugye külön magas művészet nincsen, hanem annyit látni benne, hogy ezt egy ember készítette a két kezével, kézi szerszámokkal, és ugyanez mondható azokra a kosarakra, és amivel szénát hordtak, csirkét keltettek, vagy tyúkot ültettek benne, tojást tartottak a szakajtóban, nagyanyám a... És ezek biztos, hogy valahol dolgoztak az ember lelkébe, és mivel alapvetően apanyágról van egy kézi munka igény bennem, tehát a kézi munka végzésnek az öröme, így nálam ez itt talált utat a veszőfonásba. Még a 90-es évek végén kezdtem el ezzel foglalkozni hobbi szinten először, mert egyébként kertészmérnöknek tanultam.
De akkor a szakmáját már nem is csinálja, hogy ez megmaradt hobbinak?
Az maradt meg hobbinak, mert a kettő helyet cserélt, így van, tehát kertészkedni szeretek.
Nagyszüleim erre éltek?
Jászságban, jászárokszállási vagyok, én ott is lakom, ott is élek.
De hát akkor tulajdonképpen sok minden még máig felfedezhető azokból az eszközökből.
Persze, persze, tehát legközelebb hozzám a hagyományos kosarak állnak, tehát a modernitás, a modern kosaraknak a formavilága, az inkább már nálam egy kis plusz, amit próbálok belevinni így az oktatásba.
Mindent egy az egyben ugyanúgy csinálnak most is, tehát a kosárfonásnak a technikája ugyanolyan, mint amit a nagyapja csinál?
Nagyapám nem fonta ezeket a kosarakat, inkább gazdálkodott, inkább megjavította a szerszámait, tehát valamennyire a kézimunkához értett, de nem ez volt, ami meghatározó volt. Tehát volt a rokonságban font kosarat, meg hát ugye régen szinte minden utcában volt, vagy minden tanyán volt, aki értett a kosárfonáshoz.
Mindig ilyen csend van? Tulajdonképpen csak a fonásnak a hangja.
Szerintem hallgatózik mindenki, hogy mit beszélek.
Jó, hogy akkor amúgy beszélgetnek közben.
Persze, persze, igen, megy beszélgetés. Jó, az a csoport, amikor összejön egy új csoport, egy pár alkalom után nagyon jó közösségé válik. Tehát a kéznek a használata mindig felszabadítja a szellemet és a lelket. És mint a fonóházakban régen, vagy ilyen közös munkavégzéseken, a kukoricafosztáson felszabadul a csoport, és jókat beszélgetnek. Így van, meg már akik itt vannak, többségében van, akik évek óta visszajáró csoporttagok, tehát mindig új technikát hozok, és jönnek, mert jó is ide járni. Barátságok alakultak ki, virágokat vető magukat cserélnek, recepteket. Túlmutat azon, hogy csak kosárforrásra jön valaki.
Na, kit kérdezhetek meg a hölgyek közül?
Kihez mehetek oda?
Csak a helyzet jó.
Szívos
Katalin, mi lesz ebből?
Ez egy érdekes kosár lesz, egy ovális aljó, elég terjedelmes aljó, ruhás kosár.
Ez meg a teteje a bal kezében.
Ez éppen az alja, az aljával kezdjük ezt.
Ugye ez a minta? Egy ugyanilyen lesz ebből a másik, ami...
Tehát így van, ez a minta, és akkor az alját készítem, azok az ovális alját éppen azzal kezdjük, és arra fogjuk felépíteni a kosarat.
Kérdeztem már az Zoltánt, hogy neki mi volt izgalmas a kosárfonásban annó, még évtizedekkel korábban önnek, amikor elkezdte?
Én különben nyelvtanár vagyok, az az első fő oszlopom, és az is marad, azt hiszem. Nem, én most messzire jövök, Tatabányán élek most már egy jó ideje, illetve Budapesten is, és ott végzem a hagyományok házában, most ott végzik, és jövő évben vizsgázunk a kosárfonó kurzust. Miért különleges és szép? Hát az, hogy az ember ugye tanít, akkor mégis az elméjét, szellemét használja, és akkor itt végre az ember leül, az elme elcsitul, és akkor a két kéz dolgozik. Szóval így kiegyensúlyozódik az ember, én úgy érzem.
És a csapatban így mennyire sikerült beilleszkedni?
Én most már a második ilyen kurzuson járok ide a Esztőhelyi Közösségi Házba. Könnyen, kedvesen befogadtak, úgyhogy ezzel általában nincsen probléma, mert ugye egy az érdeklődési körünk, a lelkesedésünk, osztjuk az örömöt, és tényleg, hogy így megütöttem a fülemet a mester szava, szóval barátságok is kötődnek, így a közös szimpátia, mert a tevékenység alapján.
Kovács Zoltán kosárfonó mesterrel és a tanítványaival beszélgetett Herceg Tibor a Pestújhelyi Művöldési Házban egy kosárfonó tanfolyamon. Szóval az a helyzet, hogy biztos jó, hogyha mindenkinek az életében eljön az a pillanat, amikor egy kicsit lelassul, és megpróbál egy kicsit magával törődni, meg a körülötte lévőkkel törődni. Erre eléggé nagy szükségünk van lelkileg biztosan. Egy jó szó, egy ismerős arc, vagy egy közös élmény ilyenkor nagyon felértékelődik. És felértékelődnek a helyi közösségek is, olvasókörök, nyugdíjas klubok, zenekari próba. Ezek nem csak időtöltést kínálnak, hanem valódi emberi kapcsolatokat is. De hogy mitől lesz egy ilyen közösség élő és működő, hogyan lehet megszólítani azokat, akik ritkábban, vagy már nem szívesen mozdulnak ki otthonról, és milyen szerepe van ebben a szervezőknek, művelődési központok vezetőinek. No, ilyenekről szeretnénk beszélgetni vendégeinkkel. Itt van velünk a stúdióban Bátyai Edina, a 15. kerületi Csokonai Nonprofit Kft. Igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ha minden jól megy, itt van velünk telefonon Körösi Róbert, a Hubai Jenő fúvós zenekar vezetője.
Okay. Jó napot kívánok, én is itt vagyok.
Jó napot kívánok, igen. Na hát erről beszélgessünk egy kicsit, hogy mennyivel problémásabb, nehezebb. Ugye a Covidot szokták mondani, mint ilyen határkövet, hogy onnan kezdve nehezebb már szervezni, mert mindenki megszokta egy kicsit a befelé fordulást. Így van ez?
Hát túl egyszerű lenne a Covidra ráfogni. Tehát ez már a Covid előtt elkezdődött ez a jelenség, hogy az emberek nem tartják egymással a kapcsolatot, elmagányosodnak az idősek. Szoktam mondani egyébként, hogy két réteg nagyon magányos a társadalomban, az idősek és a fiatalok. Tehát hiába van az a pörgés a fiatalok körül, amit a social médiában látunk körülöttük. Azért, hogyha mélyebb ráásunk, akkor látjuk, hogy ők nagyon-nagyon elmagányosodtak az elmúlt évtizedekben.
Hát persze, hát az a social média, ez a felszín kapargatja, de ugye mély lelki kapcsolódásokról beszélünk. Ezt lenne jó a művöldési házakban, meg a különböző helyzetekben is létrehozni, amikor nem csak egy-egy like elejéig villan fel valaki az életünkben. Ugye ezt szoktam mondani az egyik kedves ismerősöm, hogy 1000 barátod van, tényleg? Írd ki, hogy holnap. Ki az, aki jön reggel 6:30-kor költözködsz? Nézd meg, hogy hányan jönnek.
Hát igen,
aki
igen,
a valódi barátod,
és
majd
ez eljön. Egy egyszerű kérés, tehát.
Igen. Igen, bocsánat, igen. Körösi Róbert, igen. Azt hiszem, hogy ezen derült egyet.
Jó, mondja igen, csak. Nekem az jutott eszembe erről, hogy ugye, ki a barátod, az, aki a hajnali kettőkor fölhív, akkor megkérdezett tőle, hogy pálinkát vigyek, vagy ásót. Gyakorlatilag. De egyetértek Edinával ebbe az egészbe, illetve, hogy mondjam, a mi szempontunkból, a fúvós zenekar, illetve a fúvós zenekari egyesület szempontjából a Covid az tényleg egy határkő volt. Mert odáig nagyon szépen épült a közönségünk, ami szintén ugyanolyan baráti szervezetnek tekinthető, mint önmaga a zenekar is. De a Covid-ot sajnos nálunk is visszavetette a közönségnek a számát, a létszámát. Sokan el is távoztak sajnos a közönségünk soraival a Covid-nak köszönhetően. És ezt hát talán mostanában kezdünk kilábalni ebből a félelemből, amit a Covid, illetve a Covid körül kialakult félelem is, és hogy mondjam, csúnyatóval habverés is, és ellátott energiával.
Na most azért rákérdeznék arra, amit Mátyai Edina mondott, hogy ez azért elindult már hamarabb. Tehát, hogy a 21. századnak vannak olyan hatásai, amelyek elveszik az időt. Hát ugye ma egy fiatal, egy 14-18 év közötti fiatal 6-8 órát tölt a képernyő előtt, na annyit nincsen akkor kapcsolatban másokkal. Szóval ez önöknél, a fúvózenekarnál, de a fúvózenekar ez nem probléma. Hát ugye egy hangszeren jól megtanulni, ahhoz kell néhány ezer óra gyakorlás, de ez a szórakozás az okostelefonon pont ilyenektől veszi el majd az időt.
Na most az az érdekes, hogy a zenekarunk tagjai, azok, hát azért ugye a zenekar az 1998-ban alakult Herbun László kollégám vezetésével, aztán később én 2001 néhány körül kapcsolattam bele és a munkába, és azóta vagyok a vezetője a zenekarnak, 2004 óta, ha jól emlékszem. Ugye önmagában a zenekar 2015 magasságában önállósodott, tehát volt némi cserélődés a zenekari tagokban, de vannak olyanok, akik már 15-20 éve ott vannak a zenekarban, és hát nagyon lélekmelengető mondatokat lehet hallani ezektől a fiataloktól, amikor azt mondják, hogy nekik az életükben az egyetlen biztos pont az, hogy péntek este 5-kor zenekari próba. Tehát vágynak arra, hogy odajöjjenek, és akkor képesek arra, hogy félredobják a számítógépet, az okostelefonokat.
Gyakrabban kéne próbát tartani, nem lehet minden nap?
De, hát az volna az ideális persze, de hát azért ezek az emberek már lassan felnőttek, sőt, hát vannak komoly családanyák, családapák a zenekar tagjai között, de akkor is még mindig azt mondják, hogy jöjjön. Egyébként szaporítjuk a próbákat, mert most már egy ideje minden csütörtökön és minden pénteken van próba.
Jó, ez jó irány, azt hiszem. Most folytassuk itt a stúdióban Bátyai Edinával, hogy ugye ezek a rendezvények arra is jók, hogy valaki ne legyen bezárva a korosztályába. Ugye? Tehát az a...
Feltétlen. Tehát az én árszpoétikám, hogyha lehetek ilyen nagyképű, miután ezt fölismertem, de nem most ebben a munkafolyamatban, amióta a 15. kerületben dolgozom, hanem régebb óta látom akár a saját gyerekeimen is, hogy az ő saját korosztályuk hogy magányosodott el, hogy mindig értéket kell teremteni, mindig, mint ahogy a Robi is mondta, a zene, hát a zene az egy érték. A 15. kerületnek óriási értékei vannak, a rákospalotai népviselettől elkezdve mi kezeljük a Madarász Viktor hagyatékot, ott van a kerületben a Szilas Néptánc Együttes, és én azt gondolom, hogyha a fiatalokat az idősebbekkel összekötjük egy-egy érték mentén, akkor fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket, hogy hogyan tudnak tanulni egymástól. Nálunk nagyon nagy sikere van az olyan foglalkozásoknak, ahol kifejezetten óvodás, kisiskoláskorú gyermekek tanulhatnak az idősebb nyugdíjas korosztálytól. Erre a programunkra egyébként nyertünk is pályázati keretet, és most már saját erőből visszük tovább, mert nagyon nagy az érdeklődésre.
Igen, hát van olyan trend a világban, hogy az óvodákat az idős otthonok mellé, vagy fordítva.
Az északi országokban, igen, bizony.
Igen,
bizony.
Idős otthonokat az óvodák mellé, mert hogy az mindenkinek jó.
Így van, egymástól tanulnak.
Igen, még az óvodát fenntartónak is egyébként, mert nyilván az idősek el tudnak végezni egy csomó dolgot, igen, amire nem kell külön embert alkalmazni. Másként kell a közösségét építeni, mint 20-30 évvel ezelőtt?
Hát teljesen másképp kell. Meg kell találni azokat a fórumokat, amin megszólítjuk a fiatalokat.
Ez a közösségi média.
Ez a közösségi média.
Ott kell lenni mindenhol, tehát TikToktól, mindenhol, a Facebook, mindenhol. Mindenhol. Tehát nincs kérdés, hogy milyen platformon vagy, mindegyiken ott
nincs,
kell lenni.
Mindegyiken ott kell. Hát a fiatalok már a Facebookot már lenézik. Persze. Egyébként van egy olyan korosztály, akik már kifejezetten írtóznak tőle, mert rájöttek, hogy az idősek is azon a felületen kémkednek. Igen, igen. És ezért aztán átvonultak más fórumokra, viszont amit nagyon fontosnak tartok, hogy mi a kerületi nagy rendezvényeinken, például május 1-e, Újpalota napja, Pestújhelyi napok, vannak ilyen ingyenesen látogatható nagy eseményeink, mindig végzünk közvéleménykutatást a nézőink körében. De most ez nyilván nem reprezentatív, de nekünk nagyon sokat segít a munkánkban, hogy melyik korosztály, melyik fórumot hajlandó követni. És nagyon beszédes, hogy például a kerületi újságot, ami nyomtatott, de online is megtalálható természetesen a világhálón, nagyon sokan várják, hogy a havi egy alkalommal bekerüljön a postaládájukba, és ezek bizony 55 és 60 fölötti korosztályt fednek le. Tehát hiába sajnáljuk a papírt, hiába siratjuk az esőerdőket, és hiába megy föl a csillagos égig a kínai piacon a papír ára, nekünk akkor is 33 ezer példányba ki kell nyomtatnunk ezt a sajtóterméket, mert van rá igény.
Végső soron lehet, hogy egy kicsivel környezetbarátabb, mint az iszonyú elektromos energiát felemésztő különböző közösségi médiás háttértárolóknak a működtetése.
Igen, igen.
Úgyhogy nem jártunk jobban azokkal sem a környezetvédelmi célokat tekintve. Közösségszervezés. Most mondja, hogy másképp kell megszólítani a különböző nemzedékeket, mindenre szükség van. Ez ugye emberi erőforrást is jelent. Tehát itt egy embernek, vagy többnek ezzel kell foglalkoznia. Vagy nincs erre külön ember, hanem...
Most közösség, vagy közönség?
Közönség, és aztán a közösségre térünk. Hát most a hirdetésekre közönség. Gondoltam.
Igen.
Elsősorban, hogy erre kell egy külön ember, aki csak ezzel kell. Foglalkozik?
Kell. Sajnos... Én sokszor hadban állok a fiatal kollégáimmal, akik azt hiszik, hogy attól, hogy a Facebookon megjelenik, vagy az Instánkon, vagy a TikTokunkon egy-egy programnak a felhívása, vagy reklámja, hogy az elég, de nem elég. Tehát én szoktam mondani, hogy ki kell települni az utcákra, el kell menni a táborajánlatainkkal az iskolaigazgatókhoz, el kell menni nyugdíjas klubba, akik tudjuk, hogy azok a nagymamák fognak vigyázni nyáron a gyerekekre, akiket meg tudunk szólítani, hogy hozzá kell hozzánk táborozni.
Jó, most akkor beszéltünk a közönségről, de akkor most látsunk szót a közösségről. Ugye a közönségből hogy lesz közösség? Nyilván ott már személyes kapcsolat kell, ott az kell, amit az előbb mondott, hogy elmenni hozzájuk személyesen, behozni őket, de az kapcsolat. Kapcsolat és kapcsolat. Másképp nem megy hirdetésre, nem lehet közösséget csinálni.
Hát a közösség, ha már a közönség soraiból belép a művelődés és rendezvényházainkba, de ezt más ilyen kulturális intézmény is elmondhatja magáról, akkor nekünk az a kötelességünk, hogy meg tudjuk adni azokat a feltételeket, amiért bejött. Tehát itt most például elhangzott a kosárvonás ebben az adásban. A Pestújhelyi Közösségi Házunkban rengeteg zöld gondolkodású, saját terméket előállító ember tart foglalkozást, mert azt látom, hogy szükség van arra, hogy egy új nemzedéket megtanítsunk arra, hogy hogyan kell paradicsomot ültetni, hogyan kell hímezni. Például ugye ott van a rákospalottai motívum nálunk, ami nagyon közismert és közkedvelt. Hogyan lehet varni, hogyan lehet egy csirkét fölnevelni. Tehát, hogy ez nagyon fontos küldetése ezeknek a foglalkozásvezetőknek, hogy megtanítsák az új generációt arra, hogy hogyan lehet túlélni ezt a digitális világot.
De ugye itt akkor a háttérben tulajdonképpen eszményekről is szó van, közös eszményekről, ugye a közösséghez meg kell találni a közös eszményeket is.
Meg feltétlenül. Tehát nekem az a dolgom, hogy fölkeltsem a telefont nyomkodó gyereknek az érdeklődését, vagy az édesanyjának az érdeklődését, és akár ketten is ellátogassanak mi hozzánk, aki amíg a gyerek elkészít egy automodellt az idős korosztályú mentorával, addig az anyuka tudjon például egy pilates órán részt venni.
Ugye, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk paradicsomot termelni, megtanul egy gyermek, de ugye nem csak ezt tanulja meg valószínűleg, hanem ennél sokkal többet, amikor a közösségben van, akkor a közösségének nevezett médiával ellentétben az érzelmi intelligenciája is fejlődik. És az nagyon fontos tudás azért erre a világra. Hát talán a földművelés is erre jó, hogy a türelmünket, az együttműködési készségünket fejlesz-e.
A kudarcot is megtanulhatjuk, és a végeredményt is nagyon díjazhatjuk.
Jó, Körösi Róbertet szólítom most.
Itt
van velünk, ugye? Na, hallgat bennünket, ugye? És van hozzá szólni való, nekem lenne kérdésem, de hogyha van gondolata, elmondhatja most.
Mindenféle, tehát ehhez, amit Edina volt olyan kedves elmondani, ezt én csak megerősíteni tudom, ugyanis nálunk is a közönségépítés, tehát hogy a közönségből hogyan lesz közösség. Ugye a mi esetünk annyiból másabb, mint egy fonóköré, vagy hímzőköré, hogy ott ugye általában rendszeresen összennek ugyanazok az emberek. Nálunk a közönség az ugye hangverseny látogatókból épül fel, és hogy hogyan lesz ebből közösség? Hát úgy, hogy kialakulnak azok a csoportok, akik szívesen jönnek a mi hangversenyeinkre, akik lelkesen vásárolják meg a bérleteinket, koncertjegyeinket, és egy program az, hogy az évadonkénti három hangversenyünk valamelyikén ott legyenek, és illetve nem jel a valamelyikén, mindegyiken ott legyenek, és a műsor jellegéből adódóan változik a közönségnek, és ez így kialakult közösségnek egyrészt az ízlése, másrészt az étvágya, hogy úgy mondjam. Tehát ha valaki jobban szereti a filmzenéket, ott is egy másfajta közönség jön össze, vagy ha valaki jobban szereti a klasszikus szimfonikus átiratokat, akkor oda is egy másfajta közönség jön össze, de hál' Istennek egyre nagyobb az átfedés a kettő között.
Döbbenten.
Így alakítjuk a közönségből ki a közösséget.
Köszönöm szépen, döbbenten látom, hogy lejárt az időnk, de azért még egy kérdés Mátyai Edinához, hogy mit tanácsolna azoknak, akik szeretnének most közösséget formálni a világban, legyenek bár művelődési házvezetők, vagy egyszerűen emberek, akik úgy gondolják, hogy magányosan élni nem jó, és közösségben élni jobb. Hogy kezdjenek neki?
Hát kutassanak az igényekről. Én mindig azt mondom, hogy meg kell ismernem a közönségemnek az igényét, és abból már formálódik a közösség. Viszont én nekem mindig feladatom, régi elavult szóval népművelőként, hogy
én is úgy végeztem még a régen, a rendszerváltoztatás előtt.
Igen, én is. Én voltam az utolsó mohikán szerintem. hogy én ezeket az igényeket fölkutassam, megismertessem az odajárókkal, és folyamatosan nyitott szemmel kell járnom a világban is, hogy mik a trendek. Most például egy Erasmus Plus pályázattal munkatársaim elmehettek Németországba, németországi példákat tanultak, volt egy zárókonferenciánk, onnan érkeztek közösségformáló szakemberek, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat tanultunk egymástól.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindkettejüknek, Bátyai Edinának és Körösi Robertnek is. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
És most pedig már 9:30, elmúlt 2,5 perccel a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Ceglédi Edit.
Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A többi között a mandátumigazolásokról, az ülésrendről, a bizottsági rendszerről lesz szó. Az alakuló ülést jövő szombaton tartják. A Tisza párt nem szavazza meg az országgyűlés alelnökének Szijjártó Pétert. Magyar Péter a közösségi oldalán a magyar érdekeket eláruló politikusnak nevezte a leköszönő külügyminisztert, és azt írta, várják a Fidesz új jelöltjét. A Szent Korona testület nem szavazta meg azt a javaslatot, hogy az országgyűlési képviselők hivatali esküjükhöz a Szent Koronát az ülésterembe helyezzék át. Sülyök Tamás államfő, a testület elnöke azt mondta, a döntés ugyanakkor nem zárja ki, hogy az esemény a Szent Korona eredeti helyén az Országház kupola csarnokában legyen. Országos ellenőrzéseket indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyári szezon előtt és alatt folyamatosan vizsgálják a turisták által kedvelt vendéglátó helyeket, fesztiválokat és kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Leégett tegnap 2 melléképület a mátrafüredi Harkályháznál. A Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó ökoturisztikai látogatóközpont raktáraiban tűzifát, madárodókat, eleséget és a munkavégzéshez szükséges felszereléseket tároltak. Ezek megsemmisültek. A tűz átterjedt a szomszédos erdőbe is, ahol csak nem 100 négyzetméteren égett az avar. Változóan felhős az ég, több-kevesebb napsütésre mindenhol számíthatunk, eső nem lesz. Estétől nagy területen megélénkül a szél, napközben 17-22, késő este 8-15 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Ígértük, hogy beszélünk a Bowen terápiáról, és beszélünk a fájdalomról is. Ugye a fájdalommal együtt élni, hát ez biztos sokaknak a mindennapok része, együtt kell élni vele valamilyen módon, derékfájással, vagy ízületi panaszokkal, vagy éppen mozgáskorlátozottságokkal. És ezek nem csak a testet, hanem a lelket is megterhelik. Sokan keresnének olyan megoldásokat ezekre a problémákra, amelyek hatékonyak, de azért kíméletesek. Az úgynevezett manuálterápiák közül az egyik leglágyabb a Bowen módszer, amely finom mozdulatokkal igyekszik segíteni a szervezet öngyógyító folyamatait. Dr. Nádudvari Máriával beszélgetünk most, aki maga is orvosként segített betegeknek, de ha szükséges, a saját problémáihoz igénybe vesz alternatív módszereket is. Herceg Tibornak mesélte el a tapasztalatait, ezzel kezdünk.
Mária azt mondta nekem a telefonban, hogy így nyugdíjasként most már nincsen semmire sem ideje. De nyugdíj előtt, ha jól tudom, orvosként dolgozott.
Igen.
Milyen szakterületen?
Először kórházban dolgoztam, aztán rendelőintézetben, aztán gyerekek vállalásakor elmentem Budapesten üzemorvosnak, aztán amit férjem megbetegedett, kimentem körzetbe, körzeti orvosként dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba.
Ugye mi most azért beszélgetünk, mert orvosként egy alternatív gyógyászati módszert is választott a gyógyulásra, és ugye az orvosok egy része vagy nagyon elutasítja, vagy most már egyre inkább elkezdi támogatni ezeket a fajta alternatív medicinákat. Önnek mi volt a döntése, miért választotta, miért fogadta el?
Hát én nem óckodtam az alternatív gyógymódoktól, annál is inkább, mert amikor a 80-as évek második felében beszivárogtak, akkor én bekapcsolódtam az akupunktúra oktatásába, Travesky Éva, Őri Ajándok, és amikor a Hegyi Gabi akupunktúrának a jogosultságát kivívták, mi még vizsgáztunk is, nekem megvan a jártassági vizsgám akupunktúrából is. És azt alkalmaztam a betegeknél, nem pénzért, a körzetben. Amikor bejött egy fájós térdő, egy pár tűt kapott, ki tudott menni a temetőbe a papához.
Működött a
módszer. Segíteni. A módszer működött, ők elhitték, én meg szívesen csináltam.
De mi most viszont a Bowen módszer miatt beszélgetünk, mert hogy ön jár ilyen kezelésre.
Igen.
Ha szabad ilyet kérdezni, milyen problémával?
Fájt a vállam, és a lányom hallotta valamelyik kolléganőjétől, hogy ó, van egy gyógyító, aki meggyógyítja a vállfájást. Hát én is elmentem, alig tudtam emelni a karomat, kellett a másik kar segítsége, és a kezelés után a fejem fölé emeltem a karomat.
Ott helyben?
Ott helyben, igen. Igen, Csilla is meglepődött, meg én is.
A Csilla, aki kezelte?
Aki kezelt, igen. Aztán válfájdalmakkal nem kellett visszamennem, viszont ennyi időskorban már mindenhol fáj. Elmentem hozzá egy hátfájással, azóta nem fájt a hátam.
Szintén egy alkalom?
Egy alkalom volt, és ráadásul nekem ritmuszavarom is volt, és valahogy még az is, mintha megoldódott volna.
Mennyi ideig tart egy ilyen kezelés?
Egy óra.
Intenzív, fájdalmas, vagy hogy
néz ki? Nem. Valamit megnyom, és akkor azt mondja, hogy elindít valamit az agy felé, és akkor majd az agy földolgozza ezt az információt.
Én úgy tudom, hogy ön még küld is betegeket a jó tapasztalatai alapján.
Hát, hogyha nekem jó, akkor legyen másnak is jó. Igen. És akkor nagyon sok ismerősömet utazunk valahol, ilyen öregasszony csapat, mondom, gyerekek, menjetek el a Csillához, mert, és nagyon soknak tudott már segíteni.
Már kapcsoltam volna ki a Magnót, amikor itt jelzi nekem, hogy van még egy, amin segítettek.
Kalapács új műtétem volt az egyik lábamon, és a másikon is kezdett kialakulni. És ahogy kezelést végezte, látta, hogy a lábam is renoválásra szorul, és elkezdte ott bütykölgetni. És ki tudta egyenesíteni a kalapácsújjamat. Persze én azóta rendszeresen lábtornával, masszázsal húzigálom én magam is, de ő kezdte el ezt, és nagyon szépen kinyúltak az ujjaim.
Tehát akkor nem kellett erre a lábára műtét?
Nem kellett ezt megoperálni.
Herceg Tibor beszélgetését hallhatták, és akkor innen folytassuk, mert itt van a stúdióban velünk Csordásné Juhász Judit házi orvos. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
És itt van velünk Liebe György is, a Bowen módszer hazai meghonosítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Ha megengedik, akkor én az orvossal kezdeném. Szóval házi orvosként hogy látja az ilyen módszereknek a helyét a gyógyításban, a terápiában?
Nem csak a mai orvoslás, a holisztikus orvoslás, ami elég régóta fókuszban van, főleg a házi orvosoknál.
A holisztikus az azt jelenti, hogy az egész test meg a lélek is együtt.
Így van. Uh-huh. Hiszen maga a házi orvoslás is önmagában egy pszichoszomatikus célirányú tevékenység. Bizony az egyénre szabott megoldásokat keressük. Sajnos a protokoll szerint ugye gyógyszeres terápiával is kell gondolkodnunk, de hiánypótló megoldásként, illetve ha, hogy Csurilla Lajos mesélte, hogy a falon túl is van megoldás, akkor természetesen ezek az úgynevezett manuálterápiák beleférnek, és minél lágyabb, minél a traumatikusabb, és minden inkább a természethez közeli, illetve a szervezethez alkalmazkodó, akkor maximálisan helye van ebben a
mit gondol arról, hogy mikor javasolható, ezt most így elmondta, de hogy mikor nem javasolható, tehát mi az, amikor azt kell mondani, hogy hát ezekkel nem foglalkozunk házi orvosként, vagy nincs ilyen eset, mert minden esetben használhat.
Tekintettel arra, hogy egy olyan kapcsolatot teremt az emberi szervezettel, ami számára természetes, ezért minden esetben fel lehet használni ezt a technikát.
Ön is használja ezek szerint? Javasolja, vagy ön is kiképzett terapeuta?
Bowen alkalmazó vagyok.
Igen. Értem, tehát ön is meg tudja csinálni a saját rendelőjében is ezek szerint?
Saját rendelőmben is, és sikerül rendelési időn kívül megspórolni időt, pénzt a betegeim.
Beszéljünk majd arról, hogy hogy sikerült megszerezni ezt a képzettséget, tehát hogy ez az orvosi protokollban, vagy az orvosi képzésben benne van-e, vagy teljesen más úton kellett megszerezni. Szerintem ez érdekes lehet, mert lehet, hogy az orvosképzésbe ezeket érdemes bevinni. De most Libe Györgyhez fordulunk, hogy ugye a Bowen módszerről beszéltünk már itt a stúdióban, de azért ismételjük hát egy kicsit, mi a lényege?
A Bowen módszer nehezen leírható, de összefoglalva egy neurofasciális reflexmódszerként írható le, amelyben könnyű, felületen elvégzett fogásokkal stimuláljuk a testet, és ez a izmakon, izompójákon, inakon, szalagokon, idegvégződéseken keresztül elindít egy válaszreakciót a testben.
Tehát a testet próbáljuk ösztönözni arra. Most az imént szó volt a beszélgetésben az akupunktúráról. Tulajdonképpen az tűzhúrásokkal ugyanígy ingerületeket vált ki a testben. Kicsit hasonló a kettőnek az alapgondolata?
Nem egészen, mert a tűzhúrás nem kell, tehát a Bowenben történnek gördülő jellegű mozdulatok. Uh-huh. Ezzel a fasciára, a kötőszövetre mi egy nyújtást helyezünk, és egy gördülő mozdulatot. Ebben a tűzúráshoz képest ugye a magában a kötőszövetben el fog indulni egy jeláramlás, valamint a kötőszövetben lévő idegek is részesülnek ebből a dologból egyúttal, míg a tűzúrás az egy statikus stimulációt fog elindítani a kínai gyógyászatban modellként használt meridián rendszerben.
Mit ér ez a páciens közben? Ezek simogatások tulajdonképpen? Tehát fájdalom nélküli...
Hát attól függ, hogy kint dolgozunk.
Értem.
Ez mindig a testhez, a kliens testéhez és a kliens problémájához.
Mert ha fáj valami, akkor az lehet, hogy fáj a terápia közben is.
Nem feltétlenül, de van ugye jó fájdalom, meg van rossz fájdalom. És ennek függvényében, illetve...
És mi a különbség? Bocsánat, azért ezt most beszéljük meg. Mi a különbség a jó meg a rossz fájdalom között? Doktornő bólogat, mondja, legyen kedves.
A különbség az, hogy a jó fájdalom az a szervezet reakcióját jelenti. Ilyenkor gyakorlatilag egy fokozott folyadékáramlás indul meg azon a területen, amit a szervezet meg akar gyógyítani. És ez ugye feszülést ad a kötőszövetnek, de megvannak azok a módszerek, amiket tanítunk két kezelés között a pácienseknek, hogy ezt hogyan tudják oldani.
A rossz fájdalom ezzel szemben?
A rossz fájdalmat azt mi a Bowenben nem használjuk, mert minden olyan, amit a szervezet saját magának alakít, és keresi az utat a javulás felé, az mindenképpen jó fájdalom.
Jó, akkor nézzük meg, hogy mi mindenre lehet használni. Az előbb a doktornő azt mondta, hogy tulajdonképpen különböző terápiákat mindenhez tud javasolni. A Bowen mihez javasolják? Mozgásszervi fájdalmakhoz, vagy még akár mondjuk bőr problémák, kiütések, egyebek kezeléséhez is, vagy gombás fertőzések kezeléséhez is? Vagy ez távol van azért már ettől?
Nem, nincs távol.
Igen.
Visszatérve erre a fájdalom kérdésre, én úgy tennék különbséget a kettő között, hogy az egyik egy olyan fájdalom, amire a szervezet azt mondja, hogy igen, ezt még fokozzuk, mert ez olyan irányba visz, a másik pedig egy védekező jellegű fájdalom, uh-huh. amitől elmenekül, amitől összezár.
Az egyik felépít, összehúz. A másik védekezés.
Így van. Uh-huh. És ez nagyon éles határ, hogy ki mit mond erről a fájdalomról. Igyekszünk nem fájdalmat okozni. Érzékeny területek mindig vannak, voltak és lesznek, de a fájdalom kiváltása az nem cél. Na most visszatérve erre a kérdésre, azt tudom mondani, hogy igen, hozzá lehet szólni mindehez, mert mikor a Bowennel dolgozunk, akkor egyszerre dolgozunk a három legkiterjedtebb, holisztikusabb testi rendszeren. Tehát egyrészt ugye a kötőszövet, amit célba veszünk. Számunkra a kötőszövet, az izompólyák, illetve az inak, szalagok, ezek mind-mind a fókuszban vannak, amikor dolgozunk, illetve és ezzel elkerülhetetlenül az idegrendszert fogjuk stimulálni, mert a kötőszövet tele van idegvégződésekkel. Nokdatsu, ugye a kötőszövetben futnak a különböző folyadékkeringési képletek, artériák, vénák, nyirokkeringés, ahhoz, hogy az ön által említett problémákban változás jöjjön létre, ahhoz a keringés javulása mindenféleképpen szükséges. Tehát a Bowen egy olyan kulcs, ami ehhez a három rendszerhez egy időben tud szólni.
Nézzük meg a három rendszert, kötőszövet.
Kötőszövet, fasciák.
Igen.
A keringési rendszer, és az idegrendszer. Az idegrendszer azt hiszem talán a legtrükkösebb az egészből, mert ennek, hát ugye egyrészt van egy anyagi síkja, mint a neurológia tárgya, és van egy szellemi síkja, amely immateriális. Tehát amióta az idegrendszer, az emberi idegrendszer kifejlődött, és azt tudja mondani magára, hogy én, azóta egy teljesen másik síkon is működik.
Jó, nézzük meg a használhatóságát így teljesen konkrétan. Mozgásszervi problémáknál gondolom igen. Az előbb bőr problémákat említettem, kiütéseket, gombás náluk is, szóval milyen területen lehet alkalmazni?
Én azt hiszem, hogy nem így kéne megközelíteni. Hanem? Ugyanis az általában a különböző paramedicinális technikáknak ez a fókusza, hogy milyen betegségre. Mi kapcsolatot teremtünk a szervezettel. Tény az, hogy valamilyen problémával jelentkezik az illető, vagy találom a rendelőben, de nem biztos, hogy az az elsődleges probléma.
Tehát, az a tünet.
Így van. Uh-huh. Tehát alapjában véve a szervezet folyamatosan jelez, hogy probléma van, hogy nem tudok már úgy működni, ahogy szeretnék. Vagy észreveszi az illető, vagy törődik vele, vagy szőnyeg alá söpri. Bármi miatt, pénz miatt, ez miatt, az miatt, család miatt. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez idő. És az, hogy milyen szövődmények alakulnak ki, vagy milyen tünet halmozások alakulnak ki, ez attól az időtől függ. És hogyha mi bekapcsolódunk valamikor, amikor bekapcsol minket a páciens, akkor nekünk el kell dönteni, hogy pontosan ebben az idővonalban hol állunk. És akkor nem azt nézzük, hogy milyen problémával jött elsődlegesen, hanem a Bowen lehetőséget ad arra, hogy felmérjük az egész testnek az állapotát. És ezért, ami máshol nincs, mert én gyógymasszőrként és sokáig dolgoztam meg, bázisgerinc terápiát is végeztem, gyerekeken is kell, hogy kapcsolatban legyen az ember kommunikációval, nem csak a testi, hanem a verbális kommunikációval is, nem csak az elején, hanem a kezelés folyamán is folyamatos verbális kommunikációval vagyunk a pácienssel, és nagyon jó, ha ő vissza tud jelezni, és ezáltal van egy korrekciós lehetőségünk arra, hogy például milyen nyomással végezzük ezt a gördülő folyamatot, egyáltalán milyen friss panaszt jelez, és azt is figyelembe vegyük.
Az, amit most elmondott, abból nekem az következik, hogy van valakinek egy tünete, maradjunk egy kiütésnél, de annak lehet, hogy nem is testi oka van, hanem lelki. Ez hogy derül ki mondjuk egy Bowen terápia alkalmával?
Egy terápia alkalmával nyilván nem, de mindenképpen hozzásegít az a fajta előzetes és utólagos beszélgetés, amiből kiderül, hogy kvázi egy anamnézis felvétel, hogy mióta, milyen intenzitással, milyen rendszerességgel jelentkezik például egy bőrtünet.
Melyek egyébként a leggyakoribb panaszok, amikkel megkeresik önöket?
hát elsősorban mozgásszervi fájdalmakkal.
De ha jól értem, akkor nem ez feltétlenül a Bowennek a fókusza, de mégis ezzel keresik meg.
Ez az embereknek a fókusza.
Igen.
A Bowennek mindig az egész rendszer a fókusza, mi igyekszünk rendszerekben gondolkodni, és együtt megfigyelni az, hogy ezek a rendszerek milyen harmóniában, hogy működnek együtt. Mozgásszervi panaszok azok azért lényegesek, mert korlátozza őt valamilyen szinten a hétköznapi funkcionalitásában, nem tudja ellátni a feladatait, nehézkes, nem tud felmenni a lépcsőn, fáj a dereka, fáj a hát, a fáj a nyaka, és elsősorban ez fog problémát okozni. Ugye az ön által említett bőrproblémákkal valószínűleg el fog menni egy bőrgyógyászhoz, és őt fogja megkérdezni, mert ugye ő úgy gondolja, hogy a bőrével van probléma. De a betegségek, és legyen szó tulajdonképpen bármiről, valamilyen módon a keringéssel mindig összefüggenek. Tehát azokon a területeken, ahol nincs megfelelő keringés a szövetekben, ott bocsánat, ott a sejteknek az ellátottsága károsul. Nem kapnak megfelelő tápanyagot, a salakanyagok nem lesznek elszállítva, ez a terület elsavasodásához vezet, akkor ez megváltoztatja a sejteknek a működését, a sejteknek a megváltozott működése elképzelhető, hogy sejtburjánzáshoz vezet, ez lehet jó indulatú, rossz indulatú, de az már egy orvosi probléma. És az egész abból indult ki, hogy a területen nem volt megfelelő keringés. Nem mozgott eleget, olyan volt a munkája, túlerőltette magát, nem vitt be elég folyadékot, a táplálkozása nem volt megfelelő, vagy egy olyan stresszben élt, ami azt a területet túlzottan igénybe vette, és gyakorlatilag ilyen egyszerű módokon kezdünk el kifejleszteni például egy bőrtünetet. Természetesen ehhez még hozzávehetjük ugye azt a pszichoszomatikus dimenziót is, hogy mit aszociál arra a bizonyos területre, de ez, ahogy a Judit is mondta, ez inkább az anamnézisben tud kiderülni.
Hogy érti, hogy mit aszociál arra a bizonyos területre?
Hát például gyakori az, hogy egy pszoriázishoz, ami ugye a külső oldalakon fog megjelenni, a neurodermitisnek talán egy formájának nevezhető, ezt általában ilyen elválasztási, leválasztódási konfliktusoknál lehet megfigyelni.
Az előbb beszéltünk arról, hogy lehet erre a tudásra szert tenni. Ön hogy szerezte meg ezt a tudást?
Régóta kerestem egy láncszemet, amivel ezt az egyénre szabott kommunikációs terápiát meg tudom valósítani a betegeimnek, hiszen tudjuk, hogy már, és ez világjelenség, az antibiotikumok például 20-30%-osan működnek, de csak akkor, ha az ember nem megy dolgozni, tehát nyugalomban tartja a szervezetét. És nagyon röviden gyógytornászként készült az asszisztensnőmnek a fia, és jelezte nekem, hogy ő találkozott ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy én rákerestem, Bowen Akadémia szeptemberben indult, természetesen jelentkeztem, mert éreztem, hogy nekem ez kell. És így végeztem el, mivel hogy ugye Liebe György az egyetlen hivatalos oktató, bele kellett fölvenni a kapcsolatot, és így sikerült eljutnom az első szintig, a hetes szintig, ami Bowen alkalmazóvá tett, és így úgy már a honlapon is szerepelhetünk.
Értem. Az orvosképzésben ezek a tudások, ezek benne vannak valamennyire? Mennyire, nem tudom, most a mostani orvosképzést mennyire ismeri?
Vagy a mostani orvosképzés azért inkább azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt itt, mert én 2016-ban népegészségügyi szakemberként végeztem a Pécsi Egyetemen, akkor nekem már kellett például olyan szakokat fölvenni, amik már még nem voltak, amikor én végeztem a 90-ben. Tehát már ahhoz képest is változás történt, de mégis úgy érzem, hogy minden, amit ott tanultunk, azt nem rendszerben tanultuk. Ezt ennyi idő után, hogy 26 éve vagyok önálló háziorvos, én úgy gondolom, hogy mondhatom. És itt valami olyan testközeli kapcsolatrendszerbe kerültem bele, ami azt jelenti, hogy nem tetemeken tanultuk például az emberi szervezetnek a felépítését és az izmokat, hogy hogy néznek ki, honnan, hova tapadnak, hanem egymáson tudtuk kitapintani, és ez lehetővé tette azt, hogy még könnyebb kapcsolatba kerüljünk a pácienseinkkel.
Hogyan lehet megtalálni a szakembereket?
A Bowen Egyesületnek, Magyar Bowen Egyesületnek a honlapján vannak fent a végzett Bowen alkalmazók. Ezek különböző szintű, ezek az alkalmazók különböző szinten tettek vizsgákat. Az alapszint az a Bowen alkalmazó, van diplomás alkalmazó, és a jövőben el fogjuk indítani az okleveles Bowen alkalmazói minősítést.
El tud mondani nekem egy honlap címet?
www.bowen.hu.
Bowen.hu, ugye dupla V-vel, ezt fontos elmondani.
Bowen.
Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Juhász Judit háziorvossal és Liebe Györggyel, a Bowen módszer hazai meghonosítójával beszélgettem erről a módszerről.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenymérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
Hofi 90.
Jól hallottátok!
A Cotton Club Singers az én dalaimmal április 25-én Szegeden, az IHA-pon május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n.
Na, még én is elérzékenyülök.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Milyen jogai vannak a vásárlónak, ha egy élelmiszeripari termékről kiderül, hogy káros az egészségre, vagy akár életveszélyes. A kezdeti szakaszban nem okoz fájdalmat vagy észrevehető tüneteket, azonban a látótér fokozatosan szűkül, amit sokan csak későn vesznek észre, emiatt veszélyes a zöld hályok, lényeges, hogy időben felfedezzük, erről pedig majd 10:30 után beszélgetünk. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Néver Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Az ülést jövő szombaton, május 9-én tartják.
Idén is segíti a lakhatási krízisben lévő családokat a katolikus Karitász.
A következő napokban az átlagosnál hűvösebb lesz, majd hétvégére visszatér a kellemes tavaszi idő.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A többi között a mandátumigazolásokról, az ülésrendről, a bizottsági rendszerről, valamint külügyi és diplomáciai kérdésekről lesz szó. Az alakuló ülést jövő szombaton, május 9-én tartják.
Közben az Európai Bizottság szóvívője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök holnap Brüsszelben egyeztet az uniós források hazahozataláról.
A Tisza párt nem szavazza meg az országgyűlés alelnökének Szijjártó Péter leköszönő külügyminisztert, közölte Magyar Péter a közösségi oldalán.
A leendő kormányfő szerint Szijjártó Péter elárulta a magyar érdekeket, azt írta, várják a Fidesz új jelöltjét.
Ma ülésezik a Fidesz országos választmánya.
A testület dönt a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról, amelyet őszről előrehoznak júniusra. Orbán Viktor pártelnök leköszönő kormányfő korábban közölte, ha bizalmat kap a kongresszustól, kész folytatni munkáját a Fidesz élén.
A korábbi struktúrától eltérő, erősen szakértői kormány lesz a következő, azt azonban még nem tudni, hogy a szakértők jó vezetők is lesznek-e, mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző a Kossuth Rádióban.
Hozzátette, most is fontos lesz, hogy a szakértő miniszterek jól koordinálják a minisztériumok munkáját, minél több pénzt szerezzenek meg az adott ágazatnak, motiválják az ott dolgozókat, és minél gyorsabban hazahozzák a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Nagy Attila Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy az új kormány tagjai jellemzően nem politikusok, hanem például az üzleti szférából érkező szakemberek.
Egy államvezetés nem alapozhat kizárólag haszonelvűségre. Ugye az államnak olyan dolgokat kell megtenni, amelyek nem hoznak azonnali hasznot. Például nyugdíjakat ki kell fizetni. Tehát a vállalati logikából ítélve az egy kidobott pénz, de az állam szempontjából nem az. Oktatást fenn kell tartani. A szociális intézményeket, idős otthonokat fenn kell tartani. Ez merőben eltér egy kapitalista haszonelvű vállalat felfogásától. Tehát számomra egy nagy kérdés az, hogy például Kapitány István mennyire tud beilleszkedni ebbe a másfajta működési elbe.
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről vitázott az Európai Parlament. A csalás elleni küzdelemről szóló jelentés készítője szerint fontos visszaszerezni az uniós forrásokat, ha csalásra derül fény, és legalább ilyen fontos megelőzni a bűncselekményeket. A francia képviselő szerint minden Európai Uniós kifizetés nyilvánossá kell tenni. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
Az Európai Bizottság költségvetésért és csalás elleni küzdelemért felelős biztosa szerint a szervezett bűnözés, a vám és áfacsalások, valamint a korrupció jelentik a legnagyobb veszélyt az uniós forrásokra. A bizottság csalás ellenes architektúrát épít, aminek része az is, hogy erősítik az együttműködést az uniós és a tagállami hatóságokkal. Megvizsgálják azt is, hogyan lehet automatikussá tenni az információcserét az unió csalás ellenes hivatala és az európai ügyészség között. Javítani szeretnék az uniós pénzeszközök visszaszerzési arányát is. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2024-es jelentésről ma szavaz az Európai Parlament.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint Magyarország ellátásbiztonsága a saját készletek nagyságától és az elérhető importtól függ.
Grád Otto a Kossuth Rádióban emlékeztetett arról, hogy ismét működik a barátságvezeték, és ez kiszámíthatóbb ellátást biztosíthat. Emellett a mennyiségtől függően akár a stratégiai készleteket is fel lehet tölteni. A főtitkár ugyanakkor felhívta figyelmet arra is, hogy az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Magyarországon viszont továbbra is a védett ár van érvényben, amelyet szerinte nem biztos, hogy a benzinkutak sokáig fent tudnak tartani.
Jelen pillanatban is a benzin nagyjából 80, a gázolaj is közel 100, inkább 90 forinttal drágább lenne, hogyha normál piaci alapon kellene értékesíteni. Ez egy akkora különbség már, hogy teljes mértékben ellehetetleníti az importot, sőt azok a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árrések, amit a védett ár bevezetésekor a jogszabályok rögzítettek, egyértelműen mutatják, hogy nem elegendő, főleg a kiskereskedelmi árrés arra, hogy a töltőállomásokat állomások valós költségeire fedezetet nyújtson, már pedig tartósan, veszteségesen senki nem kíván működni.
Ismét ukrán drón találat érte a tuapszei olajfinomítót Oroszországban a Krasznodari területen. A létesítményben tűz ütött ki, de senki nem sérült meg.
A tengeri kikötőben álló finomítót áprilisban már kétszer is támadták az ukránok. A keletkezett tűz miatt olajtermékek kerültek a Tuapsze folyóba. A szennyeződés eltávolításán azóta is dolgoznak. Az orosz légvédelem éjjel csak nem 200 ukrán drón semmisített meg 6 dél-oroszországi régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint a gazdasági nehézségek nem oldódnak meg azzal, ha változik a bukaresti kormány.
Kelemen Hunor azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy Romániában a kormány kisebbségbe került a parlamentben, miután a szociáldemokraták a múlt héten kiléptek a koalícióból, és a magyar ellenes George Simion vezette ellenzéki románok egyesüléséért szövetséggel közösen bizalmatlansági indítványt akarnak benyújtani a kabinet megbuktatására. A kormánykoalícióhoz tartozó RMDSZ elnöke megerősítette, a magyar szervezet nem vesz részt olyan kabinet munkájában, amelyet az AUR támogat.
Semmi jóra nem lehet számítani. Az egyik az a közigazgatási átszervezés, ami teljes kiszolgáltatottságot jelentene az erdélyi magyaroknak, de hát ott van az oktatás, az anyanyelv használat, a szimbólumok használata. Ezzel kapcsolatosan nekik számtalan tervezetük van. Most nem az a kérdés, hogy az ember ijeszgeti a magyar közösséget, vagy nem ijeszgeti, hanem a valóságról beszélünk. Tehát ott vannak azok a törvénytervezetek, és azok a nyilatkozatok, amelyek ezekre a jogokra vonatkoznak, illetve ők soha nem kezelték a mi közösségünket partnerként.
Szlovákiában arra kéri az államot a parlamenten kívüli Magyar Szövetség, hogy rendezze a Beneš dekrétumok alapján történő földkisajátítások ügyét. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, megbukott az az állítás, hogy a 80 évvel ezelőtti rendeleteket ne alkalmaznák a mai jogrendben.
Gubik László hangsúlyozta, csak nem 6000 az utóbbi években állami tulajdonban vett parcella ügyét vizsgálták meg. A több mint 1000 hektár földterület értéke elérheti a 10 millió eurót.
Törölni kell az úgynevezett Lex Benest a büntető törvénykönyvből, másrészt ki kell vizsgálni azokat az ügyeket és kárpótolni azokat a kárvallottakat, akikkel ezek a megengedhetetlen mahinációk a szlovák föld alatt elmúlt éveiben megtörténtek, és indít a következő lépés a 104/1945-ös hatályon kívül helyezése, majd egy olyan magyar-szlovák történelmi kiegyezés, amely Budapest és Belgrád között megtörtént.
Az űrben járt magyarok részvételével ünnepelte az amerikai magyar koalíció az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját.
A kongresszus könyvtárában tartott eseményen Charles Simonyi és Kapu Tibor vett részt. A gálán adták át az amerikai magyar koalíció George Washington díját is Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológusnak, biokémikusnak. Az amerikai magyar diaszpóra legnagyobb ernyőszervezete az ünnepi rendezvény mellett egy pódiumbeszélgetés és szervezett az innováció, tudomány és befektetések témájáról. Ezen Kapu Tibor kutató űrhajóst is hallhatták a résztvevők.
Idén is segíti a lakhatási krízisben lévő családokat a Katolikus Karitász. Ezúttal is több száz ember életét szeretnék könnyebbé tenni, mondta a szervezet kommunikációs referense.
Szabados Edina a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a több mint 10 évet indított programban elsősorban a rezsi hátralékok rendezését és a lakbér befizetését vállalják át a rászoruló családoktól. Hozzátette, a támogatásnál előnyt élveznek a kisgyermekes családok.
A munkatársak már környezettanulmányt végeztek, nyilván ahhoz, hogy eldöntsék, hová mennek, ki kellett a teljes szociális jelzőrendszernek az összefogása, tehát az önkormányzatok, családsegítő központ, védőnői hálózat is mindig jelzi, hogy ki az, akinek nagyon kritikus helyzete van a lakhatási krízisben, és nagyon nehéz szelektálni, de legjobb tudásunk szerint mindig kiválasztjuk a legégetőbb élethelyzeteket, felmérjük a hátterüket, és a legeslegfontosabb módon segítünk.
Ma van a Munkavédelem Világnapja. 2003 óta tartják azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos munkakörnyezet és a munkahelyi egészségvédelem fontosságára.
Magyarországon ez a nap a munkahelyi balesetek áldozatainak emléknapja is. Az ENSZ idei jelentése szerint világszerte évente több mint 800 ezer ember hal meg munkahelyi baleset vagy munkahelyi megbetegedés miatt.
Idehaza már megtudhatták a középiskolába jelentkezők, hogy melyik intézménybe jutottak be.
Az oktatási hivatal tegnap küldte el az iskoláknak a hivatalos egyeztetett felvételi jegyzéket. Azoknak az oktatási szám szerinti névsorát, akik az intézménybe a teljesítményük és a saját iskolai rangsorolásuk alapján bejutottak. Több középiskola saját honlapján közzéteszi vagy közzétette a felvett tanulók listáját, illetve e-mailben küld előzetes tájékoztatást a felvételről vagy az elutasításról. Az intézményeknek legkésőbb május 8-áig postai úton is fel kell adniuk a hivatalos értesítőt a diákoknak.
Egy hét múlva kezdődnek az idei érettségi vizsgák. A ballagással együtt ez hatalmas stresszforrás lehet a fiatalok számára. A vizsgadruk nem csak lelkileg, de testileg is megterheli a szervezetet, hívta fel a figyelmet a közmédiában a klinikai szakpszichológus. Összefoglaló Falucska Ivettől.
Teljes erővel készülnek az érettségi vizsgákra a diákok országszerte. A zalaegerszegi Csány László technikum egyik végzőse, Nátrán Álmos Jácint azt mondja, a tanév eleje óta csak erre koncentrál.
Csak erre vagyunk ráfókuszálva, tényleg minden erőnkkel azon vagyunk, hogy jó érettségünk legyen.
Maga biztosan vág neki a vizsgáknak, mert jól felkészült a témakörökből a különböző tárgyakban. Ennek ellenére nagyon izgul. Erről már egy másik végzős diák, Balog Barnabás beszélt.
Minden tantárból próbaérettségit írtunk, ezek úgy érzem, hogy jól sikerültek, és remélem, hogy élesben is majd legalább ilyen szinten tudok teljesíteni. Mert sokat kell tanulnunk, készülnünk tényleg, és mindenki izgul már.
Az érettségi időszakban a stressz és a vizsgadruk testileg, lelkileg is megterheli a fiatalok szervezetét, emelte ki Hall Melinda, a klinikai szakpszichológus.
Nagyon stresszes időszak jön a fiatalok számára. Nem könnyű fenntartani eleve a figyelmet napokon, heteken vagy hónapokon keresztül. Nem könnyű a kiegyensúlyozott teljesítményt fenntartani.
A vizsgadruk blokkolhatja a teljesítményt, ami többnyire az eredménytől való félelem és a magas elvárások miatt alakulhat ki, tette hozzá a szakpszichológus. Hall Melinda hangsúlyozta, a szorongás csökkenthető például pihenéssel, tudatos időbeosztással vagy légzőgyakorlatokkal is.
Azt gondolom, hogy egyéni utakat egyrésztről ki kell alakítani. A külső és a belső figyelemnek az egyensúlyát. A szomatikus, tehát a fizikai tüneteket érdemes csökkenteni, légzéstechnikát bevezetni. Olyat, amit akkor is és ott is tudok alkalmazni, nem kell nyilván jóga ülésbe fölülni a padra.
A szülők, a családi környezet támogatása is elengedhetetlen a vizsga okozta szorongás enyhítésében. A gyerek meghallgatása, a pihenő idők beiktatása és kiegyensúlyozott étkezés is segíthet a stresszes időszakban a diákoknak, tette hozzá a szakpszichológus.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 49-es főúton Pátyod és Csengersima között három kamion ütközött, a 41-es kilométernél megállították a forgalmat. Baleset történt az M0-as autó déli szektorán az M3-as autópálya irányába. A 32-es kilométernél már három kilométert meghaladó torlódás volt, ez nagyon lassan oszlik fel. Kigyulladt egy autó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 26-os kilométernél a leállósávon, Szász Halombatta térségében.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten műszaki hibás jármű foglalja el a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Pasaréti út előtt a külső sávot, illetve a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Népfürdő utcánál a belső sávot. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Rebenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős az ég, több-kevesebb napsütésre mindenhol számíthatunk. Eső nem lesz, estétől nagy területen megélénkül a szél. Napközben 17-22, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban az átlagosnál hűvösebb lesz, majd hétvégére visszatér a kellemes tavaszi idő.
Ez volt a Krónika 10-kor. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Farka Szildia és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néve Igor. Folytatódik a délelőtt Horváth Szilárddal. Viszont hallásra.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Hallott arról, hogy patkányméreggel szennyezett bébi étel került forgalomba? A hatóságok szerint bűncselekmény történt. És mit szól hozzá, hogy egyre több figyelmetlen gyalogos lép ki a szirénázó autók elé? Kampányt indított az OMSZ, Vedd észre a mentőt címmel.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
Hát igen.
Kinek a nagypapája volt pilóta?
Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Közel 2 perccel múlt 4:11, és folytatjuk, mégpedig fogyasztóvédelemmel. Sokkoló eset borzolta a kedélyeket nemrég, bébi ételeket hívtak vissza, mert felmerült, hogy mérgező anyag kerülhetett beléjük. Már biztos, hogy zsarolók tették a mérget az áruházak polcain lévő üvegekbe. Herceg Tibor bevezetőjét hallgassuk meg erről az esetről először.
Az elmúlt napokban komoly riadalmat keltett egy nemzetközi élelmiszerbiztonsági eset. Több országban visszahívták egy ismert élelmiszergyártó cég egyes bébi ételeit, miután mérgezés gyanúja merült fel. A történet Ausztriában indult, ahol egy vásárló jelezte, hogy egy üveges sárgarépa burgonya bébi étel szokatlan. A laborvizsgálatok később megerősítették, az adott mintában patkányméreg volt. A hatóságok gyorsan léptek, kiderült, hogy nem gyártási hibáról van szó. A cég közlése szerint a termékek kifogástalan állapotban hagyták el az üzemet, a szennyezés egy külső beavatkozás, vagyis bűncselekmény következménye. A nyomozás során az is felmerült, hogy az eset mögött zsarolási kísérlet állhat. Ismeretlen elkövetők szándékosan mérgezhették meg az üvegeket. Később ez bebizonyosodott. A veszélyes termékek több országban is felbukkantak. Ausztria mellett Csehországban és Szlovákiában is találtak manipulált üvegeket, bár ezek közül többet még időben lefoglaltak, mielőtt a fogyasztókhoz kerülhettek volna. A gyártócég és az érintett áruházláncok azonnali, teljes körű visszahívást indítottak. Ausztriában több mint 1000 üzletből vonták ki a termékeket, és más országokban is elővigyázatosságból levették a polcokról az érintett bébi ételeket. Fontos hangsúlyozni, Magyarországon nem találtak szennyezett terméket. A hazai hatóságok szerint a magyar gyártású bébi ételek nem érintettek az ügyben. Ennek ellenére elővigyázatosságból itthon is visszahívást rendeltek el, és a vásárlók blokk nélkül is visszavihették a termékeket, a vételárat pedig visszakapták. A szakemberek szerint az eset jól mutatja, hogy még a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági rendszerek mellett is előfordulhatnak szándékos visszaélések. Éppen ezért a hatóságok azt kérik, a szülők mindig ellenőrizzék az üvegek sértetlenségét, a biztonsági zárat, és figyeljenek a szokatlan szagra vagy állagra.
Fontos tehát, hogy a magyar áruházakban nem került ilyen mérgezett termék. Ennek ellenére úgy általában nem árt a körültekintő óvatosság, mert hogy más okokból is kerülhet esetleg olyan élelmiszer a polcokra, amely az egészségre káros, vagy legalábbis nem jó. Itt van velünk a stúdióban Kispár Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No hát, egyáltalán hogy juthat el egy ilyen termék a polcig, a boltba?
Hát ugye itt nem lehet tudni, hogy mikor került bele a szennyeződés ebbe a termékbe. Én sem tudom képzelni, hogy történhetett ez meg. Tehát nem a gyártósoron történt hiba. Tehát ez valami külső beavatkozás volt, hogy ezt nagy mértékben hol és ki tudta megcsinálni, hát ez biztos majd a hatóságok kiderítik, de ez gyakorlatilag büntetőjogi kategória, ez a része. Hát itt különböző bűncselekmények merülnek föl, de leginkább a szándékos mérgezés vagy károkozás kapcsán ez egy közveszélyokozás, legalábbis a magyar jogrendszerben. Tehát ez azért én azt gondolom nagyon ritkán fordul elő. Az a gyakoribb, hogyha ha akár a gyártósoron történik valami hiba, vagy akár a logisztika szállítmányozás során merül fel valami probléma.
De hogyan ennek a fogyasztóvédelmi része? Ugye, ha a gyártósoron történik valami, akkor nyilvánvalóan a gyártó a felelős, az nem kérdés. hogyha nem a gyártósoron történik, hanem valahol a láncba beavatkozva, akkor kié a felelősség?
Tehát ugye alapvetően azt kell tudni, hogy a gyártó termék felelősséggel tartozik. Tehát ő, ez egy objektív felelősség, tehát alapvetően ő a felelős. Ő akkor tudja kimenteni magát ezzel a felelősség alól, hogyha tényleg tudja bizonyítani, hogy egyébként a gyárból teljesen egészséges, rendben lévő, sértetlen termékek mentek ki, és valahol menet közben valami tőle független beavatkozás következtében történt adott esetben a szennyeződés. Ugye ez lehet akár a szállítmányozó cég, a logisztikai partner, de akár a boltban, a kereskedőnél is történhet ilyen, akkor természetesen akinél történik, az fog felelni e körben, de ezt a gyártónak kell bizonyítania, tehát első körben minden esetben a gyártó a felelős.
Egy vásárló megtalálja ezt a valamit, nem szóval most nyilván nem konkrét szennyeződésről beszélünk, hanem hogyha bármilyen gond van. Leveszi a polcról, hazaviszi, megvette a terméket, de még nem használta fel, akkor mit tegyen?
Hát ugye, még nem használta fel, tehát valahogy észre kell vennie, hogy ezzel valami probléma van.
Mondjuk bemondják a rádióban.
Hát ha bemondják
hogy volt egy ilyen probléma, és rádióban, akkor ott van a kezemben egy
alapvetően,
valami, amit kifizettem.
Ugye ilyenkor két dolog szokott történni. Hallottuk a bevezetőben is ezt a forgalomból kivonás, illetve a termék visszahívás kategóriákat. Ugye alapvetően a forgalomból kivonás azt jelenti, hogy leszedetik a polcokról, mindenhonnan leszedetik. A termék visszahívás ezzel kart-karba öltve jár, az pedig a fogyasztóktól történő visszaszerzése ezeknek a termékeknek. Tehát ha már nálam van a termék, és termék visszahívás történt, akkor valóban én visszavihetem azt a terméket, és vissza fogom kapni a vételárat. A boltba vihetem vissza, ahonnan vásároltam, és valóban a blokkal sem kell rendelkeznem, hanem attól függetlenül meg fogom kapni.
Tehát ez esetben nem kell blokk.
Ez esetben nem kell blokk, igen. Viszonylag ritkán szoktuk elrakni az élelmiszereknek a blokkját, innen azt tapasztaltam.
Felbontotta, tünetei vannak, akkor mit tegyen?
Hát orvoshoz kell fordulni.
Igen,
az az első. Illetve fontos lenne, amit ott az ijegységben nem biztos, hogy megteszünk, hogy ne dobjuk ki a maradékot, meg a csomagolás, meg egyebeket, hanem csak egy nylon zacskóba, vagy valamibe tegyük be, hogy tudjuk utána mutatni, hogy ezzel volt probléma. Egyébként ez más...
Az orvos dokumentálni kell.
Hát valamilyen szinten, igen, mindenképpen. Tehát például olyan eset is előfordult, hogy valaki azt állította, hogy szalámit rákcsával letört a foga. Tehát, hogy ilyenek is felmerülnek ugye élelmiszer kapcsán, hát ott is a minimum azért a szalámiból egy minimális darabnak meg kell maradnia, hogy ezt lehessen bizonyítani. Igen, tehát mindenképpen meg kell próbálni megtartani a terméket, orvoshoz kell fordulni, illetve hatóságokhoz is mindenképpen érdemes rögtön bejelentéssel élni.
Mi van akkor, ha, ugye van olyan, hogy visszahívnak egy terméket, igen, de van olyan, hogy az a termék egészségkárosító, de visszahívhatják más miatt is, formai hibák, stb. Tehát sok minden miatt visszahívhatják. Van a kettő között valamilyen különbség fogyasztóvédelmi szempontból?
Nincsen. Visszahívott termék, vissza kell vinni, és visszakapja a vételárat a fogyasztó.
Jó, tehát akkor ebben nincsen egyáltalán különbség. Egy ilyen szennyezésnek az elrejtése, az lehet mondjuk a cégnek az érdeke, hogy hát ne derüljön ki, mert azért nem jó, hogyha egy szennyezések kapcsán forog valamilyen cégnek a neve a nyilvánosság előtt. Van valamilyen garancia arra, hogyha van egy ilyen szennyezés, azért az nyilvánosságra kerül?
Hát ezért kell a hatóság felé is bejelenteni mindenképpen, nem csak a gyártó
felé.
És akkor
már az egy garancia.
Hát az a jelzés a hatóságnak, ő ezt ki fogja vizsgálni, hogy mi történt és hogyan. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy nem ebben a körben nem szeretik nagyon eltitkolni ezeket a dolgokat a gyártók, mert sokkal nagyobb veszteség éri őket azzal, hogyha ha kipattan egy ilyen, tehát a bevezetőben is hallott konkrét esetben is egy saját belső ellenőrzési folyamat egy utóvizsgálat során derült ki, legalábbis én úgy tudom, tehát ott is a gyártó jelezte, hogy itt valami probléma lehet. Neki fontos, hogy a jövőben is vásárolják az ő termékeit, és ha egy ilyen kiderül, akkor minél hamarabb a adott esetben szennyezéssel, vagy bármilyen szabotással érintett termékek kerüljenek le a polcokról, és a teljesen jó termékek kerüljenek vissza.
Ugye itt a social media világában ez tulajdonképpen reménytelen is arra gondol, hogy nem derül ki valami.
Pontosan, tehát hogy De nem is szabad, tehát itt azért a fogyasztók egészségével kapcsolatos dolgokról lehet szó, ez nem vicc téma. Tehát itt
és a bizalomvesztés, ugye itt erről beszélünk, hogy vajon elveszíti a fogyasztó a bizalmát, és jobban elveszíti a bizalmát akkor, hogyha úgy látják, hogy el akartak titkolni valamit, mint hogyha kiállnak, hogy itt hibáztunk, ez van, visszavontuk.
A sumákolásra se vezet jó irányba, én azt tapasztaltam, semmilyen területen sem, itt sem.
Vannak itt ilyen globális ellátási láncok. Adott esetben egy ilyen termék, nem tudom, valahonnan a világ másik részéből jön, de legalább Európa másik részéből. Van-e bármilyen garancia arra, hogy ezek az ellátási láncok mindenhol visszakövethetőek, működőképesek, és tudnak reagálni mindenféle ilyen fogyasztóvédelmi helyzetre?
Mindenhol a megfelelő hatósági rendszer, illetve a szabályozási ellenőrzés ki van alakítva. Ugye említettük a gyártó felelősségét, ezt annyiban egészíteném ki, hogyha EU-n kívüli országból érkező termékről van szó, akkor ott az importőr forgalmazó felelős, mert hogy őt tudjuk korábban elérni, mint adott esetben a gyártót, tehát ott ennyivel módosul. Nagyon komoly hatósági ellenőrzés van a termékek kapcsán. Ugye Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ennek a fő koordinátora, és ő áll kapcsolatban a különböző nemzetközi szervezetekkel is, tehát itt azonnal egy riasztási lánc indul meg, és hát hallható volt, hogy nem csak egy országot érintett ez a konkrét eset sem, azonnal mindenhol megkezdik az ellenőrzéseket ilyen esetben.
Na most itt ebben az esetben valószínű valami szándékosság történt valahol a rendszerben, de ez ugye nem klasszikus fogyasztóvédelmi probléma, itt azért büntetőjogról is szó van, meg fogyasztóvédelemről is a kettőről együtt. Hogy ér ez össze?
Hát a termékben ér össze. Tehát az, hogy történik egy közveszélyokozás, vagy bármi ilyesmi, az a büntetőjogi kategória, az pedig, hogy a fogyasztókat esetleg milyen sérelem, vagy kár, vagy egészségkárosodás éri, az meg ugye hát egy klasszikus polgárjogi jogvitát fog szülni, aminek azért része a fogyasztóvédelem is. Tehát az, hogy itt kártérítést kér egy fogyasztó, vagy sérelemdíjat, vagy egészségkárosodás miatt bármilyen más díjat, ennek van reális lehetősége. Nagyon fontos tudni, hogy ez nem jár automatikusan, tehát ezt majd neki kell tudnia bizonyítani, hogy okokozati összefüggés volt az ő betegsége kára, illetve a termék között.
Hallgatói SMS azt mondja, találtam már halkonzervben kavicsot. Jeleztem a forgalmazónak szóban és fotóval. Kárpótlásban részesítettek, mindig jelzek a gyártónak, hogy forgalmazónak segítve az ő munkájukat, hogyha ilyen gond van.
Igen,
ez
jellemző, és egyébként mi is azt szoktuk mondani, hogy természetesen a boltba is jelezni kell, ahol vásároltuk, de érdemes valóban a gyártónak is jelezni fotóval, illetve egy pársoros tájékoztatással. Az a tapasztalatunk, hogy egyébként a legtöbb gyártó ilyenkor azonnal egy jó kis ajándékcsomaggal kedveskedik a vásárlónak, megköszönve azt, hogy kapott egy ilyen tájékoztatást. Azért is jó ez egyébként a gyártónak is, mert akkor át kell gondolnia, hogy valahol az ellenőrzési láncolatában neki esetleg valami hiba van, és akkor azt azonnal tudja javítani.
Olvastam olyan híreket, hogy az Európai Unióban egyre több ilyen veszélyes terméket szűrnek ki, ez igaz?
Én ilyen tendenciát nem tudok, hogy ez egyre több lenne, kiszűrik. Tehát ebből az a jó hír szerintem, hogy kiszűrik. Tehát erre kell koncentrálnunk.
Tehát van egy rendszer, ami működőképes.
Igen, igen, igen.
Jó. A fogyasztók biztonsága mi múlik ön szerint? A szabályokon múlik, hogy milyen szigorúak a szabályok, vagy azon, hogy a vásárló mennyire tudatos?
Muszáj tudatosnak lenni, de ugye hogy tudunk mi tudatosak lenni? Meg tudjuk nézni a terméken a címkén található termékleírást, az, hogy ezt meddig fogyasztható, meddig áll el, hogyan kell tárolni. Tehát ezekkel mi tudunk tudatosan hozzájárulni ahhoz, hogy ne legyen probléma. De alapvetően a szabályozási ellenőrzési láncolat az, hogy biztonságos termék kerüljön oda hozzánk, az a hatóságok, illetve hát a gyártók felelőssége.
Igen, de a tudatosság része az is, hogy olyan helyen vásároljunk, ahol azért biztosak lehetünk abban, hogy legalább a bolt rendben van.
Hát igen, ez is egy alap természetesen.
No, hát akkor egy átlagos fogyasztó mit gondol, mit tud tenni azért, hogy minimalizálja a kockázatot? Mert ugye még a jól ismert márkáknál is, hát az ennél nehéz 100%-os biztonságot garantálni, de hogy ezt tudjuk meg, hogy olyan helyen vásárolunk, amit biztosnak gondolunk, nézzük meg címkét, egyebeket, és akkor otthon, amikor felbontjuk,
friss
akkor azért...
Friss élelmiszereknél próbáljunk a szaglásunkra, a tapintásra, egyebekre is hagyatkozni, nincsenek semmi akadálya, és ez szerint én azt szoktam javasolni, azért nem feltétlenül kell hatalmas nagy raktárkészletet otthon felhalmozni, mert abból óhatatlanul az fog jönni, hogy le fognak járni a termékek, mielőtt még felhasználnánk. Igen. Tehát azért érdemes erre is odafigyelni.
Na, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kispár Editet, a FEOS szóvivőjét hallották, és a különböző fogyasztóvélemi kérdésekről beszélgetünk. Most 10:30 múlt, nagyjából most már másfél perccel, Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök holnap Brüsszelben egyeztet az uniós források hazahozataláról. Olof Gyill közölte, mivel a tárgyalás egy miniszterelnök jelölttel zajlik majd, az Európai Bizottság nem közöl részleteket annak tartalmáról. A Tisza párt nem szavazza meg az országgyűlés alelnökének Szijjártó Pétert. Magyar Péter a közösségi oldalán a magyar érdekeket eláruló politikusnak nevezte a leköszönő külügyminisztert, és azt írta, várják a Fidesz új jelöltjét. Ismét ukrán drón találat érte a Tuapszei olajfinomítót Oroszországban, a krasznodári területen. A létesítményben tűz ütött ki, de senki nem sérült meg. A tengeri kikötőben álló finomítót áprilisban már 2-szer is támadták az ukránok. A keletkezett tűz miatt olajtermékek kerültek a Tuapsze folyóba. Az orosz légvédelem éjjel csak nem 200 ukrán drónt semmisített meg 6 dél-oroszországi régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. Nem szűntek az orosz támadások sem, éjszaka több mint 120 drónt vetettek be ukrajnai célpontok ellen. A légi csapásokban legkevesebb egy ember meghalt és sokan megsebesültek. Több helyen károk keletkeztek lakóépületekben és infrastruktúrális létesítményekben. Jelentős fennakadásokat okozott több orosz régióban a hirtelen télire fordult időjárás. A tegnapi erős havazásban a kidőlt fák villamos vezetékeket szakítottak le, jelentős károkat okozva az elektromos hálózatban. Több mint 2000-en dolgoznak az áramellátás helyreállításán. Változóan felhős az ég, több-kevesebb napsütésre mindenhol számíthatunk, eső nem lesz. Estétől nagy területen megélénkül a szél, napközben 17-22, késő este 8-15 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
3:30 múlt 10:30, folytatjuk még pedig a látással. Az éles látás természetesnek tűnik egészen addig, amíg meg nem változik. A zöld hályogról beszélünk ma, vagyis a glaukómáról, ami olyan alattomos betegség, ami sokáig nem okoz panaszt, közben viszont károsíthatja a látóideget. Ezért különösen fontos az időben történő felismerés. Próbáltak már önök becsukott szemmel jönni-menni csak a lakásban, vagy krumplit pucolni, vagy éppen mosogatni. Próbálják ki. Vannak, akiknek sajnos ezt meg kell szokni. Riportalanyunknak például 40 éves korában ment el örökre a fény. Azt mondja, miközben életvidám és optimista, hogy az nagyon fáj neki, hogy a fia arcára még úgy emlékszik, mint kisfiúra. Miközben, ha most megsimogatja, már érzi, hogy közben férfivá cseperedett, és persze a hangján is hallani. Bétót Erika beszélgetése következik.
Persze tudtam, hogy meg fogok vakulni.
Tehát erre fel lehet készülni?
Nem. Nem. Tudatosan készültem rá, volt segítőkutyám is, akkor is, még amikor láttam. Uh-huh. Vagyis hát inkább azt mondanám, hogy látásmaradványom volt.
Kertész Mónika 15 évvel ezelőtt veszítette el a látását, 40 éves volt akkor.
De nekem édesanyám vette észre, hogy valami gond van a szememmel 2-3 hónapos koromban. Próbálták gyógyítani, itt nem annyira sikerült. Most már tudom, hogy sokkal újabb, modernebb műtétek meg gyógymódok vannak, de akkor ez egy nagyon különleges módszer volt, hogy beültetett egy úgynevezett A csarnokot a bal szemembe. Az biztosította a keringést a a csarnokliznak a szemben.
És akkor látott ugyanúgy, mint mindenki más?
Hát nem ugyanúgy, mint mindenki más, de a bal szememben nagyon-nagyon jó.
Mikor kezdett el romlani a látása?
Hát ez fokozatos volt, igazából olyan 17-8 éves korom körül a jobb szememen már azért lehetett érezni, és 19 éves koromra azon már semmilyen látás nem volt. A bal szememen, amin elvégezték ezt a műtétet, azzal sokáig láttam, 40 éves koromig. Meg hát tanultam a bot technikákat, közösen dolgoztam látássérült szakemberekkel, tehát készültem rá, de amikor eljön az ideje, akkor az nagyon nehéz leírni, hogy mit érez olyankor az ember.
De ez fokozatosan történik, vagy egyik reggel felébredés, és azt tapasztalja, hogy nem lát?
Érdekes volt, mert én azon vettem észre azt a nagyon-nagyon nagy fokú látásromlást, hogy egy idő után már nem volt rá szükség, hogy felkapcsoljam a villanyt.
Tehát a fényeket sem látja.
Azt mondom.
Nehéz megtanulni egyébként úgy, hogy teljesen nem látóként él tovább, egyedül ráadásul elkészíti a saját ebédjét vagy vacsoráját, tehát mindent a helyére tesz, hogy kell ezt elképzelni nekünk látóknak.
Nekem annyiból van szerencsém, hogy ugye nekem fokozatosan romlott a látásom, és idővel megtanultam azt, hogy tudom mondjuk egy krumplit meghámozni, úgyhogy ne maradjon rajta a híja, vagy tehát ilyen apróságokat is meg. Igen, mindent a helyére kell tenni, mindent úgy találok meg, de most már vannak nagyon jó technikai eszközök is, például vannak ilyen kis matricák, amiket ha ráragasztok valamire, akkor fel tudom olvastatni, hogy akár egy konzerv, vagy gyógyszernek a lejárati idejét, sok-sok minden segítség van már. A stressz az nem is az volt, hogy nem látom, hogy az udvaron mi van, vagy akár a házon belül, a gyerekeimnek az arca.
Hány gyermeke van?
Két már felnőtt gyerkőc. Lányom Új-Zélandon, fiam Miskolcon. Most már azért ugye, amikor eljön és megölelgetem, azért az arcán azért már lehet érezni, hogy már felnőtt férfi.
Mónika most angolra tanítja a sorstársait a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Vakok és Gyengéllátók Egyesületében.
Az angol nyelv az mindig is érdekelt, hogy akkoriban.
A mindennapokban mi okozza a legnagyobb nehézséget?
A bezártság. A bezártság az, hogy most már is meg az a szabadságom, mint amikor önállóan tudtam közlekedni. Azért is örülök a Minkának, ugye most az új segítőkutyámnak. Remélhetőleg még majd nyáron fogunk vizsgázni, de remélem sikerül. Itt van egy tavunk is, ott mellette van egy étterem, tehát az nekem nagy álmom, hogy legalább oda ki tudjak sétálni a kutyussal, meg vissza.
Bitót Erika beszélgetett egy érintettel, aki 40 éves korában elvesztette a látását. Itt van velünk a stúdióban Pesztelerre Norbert főorvos, a Győri Kórház személyzeti osztálynak vezetője. Jó napot kívánok!
Köszönöm.
Gyakran hall ilyen történeteket?
Nagy szerencsénkre azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebbszer. Tehát hála Istennek, hogy a hölgy is említette a riportben, már fejlődik az orvostudomány, óriási lépteket tesz előre, és újabb készítmények, gyógyszerek jelennek meg annak érdekében, hogy megelőzzük ezt a végstádiumot.
Ez mit jelent egyébként, hogyha százalékokat nézünk, vagy arányokat nézünk, hogy mondjuk a 30 évvel ezelőttihez képest ma mennyire lehet megmenteni a látását olyan embernek, akinek mondjuk akkor még nem lehetett megmenteni? Most az öldhályogról beszéljünk, igen, a glaukomáról.
Igen. Tehát az öldhályog esetében egy hatalmas fejlődés zajlott le a 2000-es évek környékétől az újabb és újabb hatóanyagok megjelenésével egyrészt, másrészt pedig azok a lehetőségek, amivel már az optikákban is lehetőség nyílik arra, hogy non-kontakt módon, tehát érintésmentes módon tudjunk szemnyomást ellenőrizni, ami az egyik rizikófaktor ennek az öldhályognak. Kiszélesedett annak a köre, hogy tudjuk szűrni, ellenőrizni ezt az állapotot meghatározó elváltozást. Tulajdonképpen a zöldhályognak a típusos jellemzője és markáns jellemzője, hogy egy fokozatos látó ideg pusztulás zajlik, az esetek 90%-ában, a nyílt zugú zöldhályog esetében, és ez a látóidegrost pusztulás sajnos visszafordíthatatlan, ha nincs időben kezelve.
Most azért hallgatom egy pillanatra, mert az érdekelne, hogy a glaukóma az még most is azért a világszerte a vakságnak az egyik legfontosabb oka, ugye?
Ez sajnos így igaz.
Tehát a gyógyszerek ellenére is így van.
Igen, hát ugye a világ alatt, ugye a világ összes lakosságát érítjük a WHO felmérései szerint, azt tudjuk, hogy itt az európai népesség körében átlagosan populációra vetítve körülbelül 3% érintett ebben a betegségben, de van egy életkori sajátossága is a nyílt zugú zöldhályognak, hogy amíg 40 éves valaki, 40 éveseknél körülbelül a lakosság 2%-ánál tapasztaljuk ezt az elváltozást, ezt a betegséget, addig sajnos az életkor előre haladtával 75 éveseknél már a lakosság 10%-át érinti ez a betegség. És éppen ezért kell nagyon odafigyelni abban az esetben, ha már valaki 40 éves elmúlt, és olvasószemügyre van szükség, már megkezdődik akkor az úgynevezett szemnyomás ellenőrzéseknek a sorozata is, hiszen egy szemészeti vizsgálatnak mindenféleképpen részét képezi ennek a paraméternek a monitorizása.
De ha jól értem, emiatt nem kell bemenni a szemészetre, hanem egy jól felszerelt optikába elmegyünk
az már megtörténik az első alarmírozó elváltozást tapasztalnak. Ők, az optometristák már továbbködik azonnal célzottan szemészeti vizsgálatra az illető személyek.
Jó, de hogy elég bemennünk az optikába, ott meg tudják nézni, mindegyikben meg tudják nézni, vagy azért a...
Ez optikától függ.
Optikától függ.
De azt tudom mondani, hogy saját jól fölfogott érdekükben, hogy minél szélesebb szolgáltatást tudják nyújtani, egyre másra jelennek meg ezek a kombinált készítmények, készülékek, amikkel ebben be lehet ezt mérni. Természetesen az zöldhályok gondozása, kezelése személyszakorvosi feladatnak minősül.
Azt mondja, hogy írja az egyik hallgatónk, hogy mikor kialakult nálam a glaukóma, azt a pajzsmirigy túlműködése okozta. A Debreceni Egyetemen gyógyítottak meg. Öröki állás leszek, Szabó Jenő professzor úrnak írja egyébként még a hallgatónk. Pajzsmirigy? Összefüggések vannak?
Igen, sajnos. Tehát a zöldhályok az egy összefoglaló gyűjtő neve, a látóideg károsodással járó progresszív úgynevezett apoptózison alapuló látóideg károsodásnak. Sajnos, amikor hipertireózisról beszélünk, tehát a pajzsmirigy túlműködésről, egy olyan gyulladás zajlik a szemgödörben, ami előre tolja a szemgolyót, és ezáltal a ráfeszülő szemizmok megemelik a szembennyomást, megemelhetik többek között, és ezáltal alakul ki a zöldhályok, másodlagos zöldhályok.
Egy másik hallgatónk azt írja, hogy nekem 45 évesen jött elő a zöldhályok. 1% az esélye ilyenkorban, ugye ezt említette is az előbb. Azt mondja, hogy 4 éve jelentkezett körülbelül színes karikákkal a lámpa körül és erős ködös látással. Most derült ki, hogy magas szemnyomáson van 36-os értékkel, azóta kezelik szemcseppel.
Ez egy típusos tünete lehet a zárt, illetve részben zárt intermittáló zöldhályoknak. Annak a jellemzője volt régen, tehát ez 10%-a képezi a zöldhályogos eseteknek az úgynevezett zárt zugú glaukóma, amikor a csarnokvíz elfolyása közvetve az anatómiai sajátosságok miatt akadályozottá válik. Ezt lehet gyógyszeresen és lézeres úton is kezelni. Ez az a formája, a zárt zugú glaukóma, az a formája a zöldhályoknak, ami rohammal is járhat, és néhány napon belül, egy rohamon belül el lehet veszíteni véglegesen a látást. A nyílt zugú zöldhályoknál jóval lassabb a korlefolyás.
Jó, de itt szemcseppel lehet akkor gyógyítani.
Lehet szemcseppel tehát is gyógyítani,
itt van, hát ez óriási esély azért. Ez régebben, amíg nem volt szemcsepp, addig vaksághoz vezetett törvényszerűen?
Azt kell, hogy mondjam, hogy magának a zárt zugú zöldhályok kezelésének, a szemcseppel történő kezelése 1875-ig datálódik vissza.
Jó,
hát akkor már volt gyógyszerre.
Jó, mi volt 74-ben?
Hát akkor sajnos
megjük
volt az embereknek. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy jól felépített egészségügyi rendszerben, ha kellő öngondoskodás és kellő önfigyelem van a betegek részéről, valamint a szakma a megfelelő és előírt és a szakmai kollégium által rögzített elveknek, irányelveknek megfelelően cselekszik, nagyon jó esélye van arra embereknek, a kedves betegeknek, hogy ne végződjön tragédiával az ő életük.
Még egy hallgatói kérdés, azt mondja, hogy glaukómás szemmel szabad-e olyan munkát végezni, ami nehezebb, például 10 kg megemelésével jár?
Amennyiben nem történt szem megnyitó műtét, akkor nyugodtan végezheti a műtétet, tevékenységet.
Azt mondja, hogy 39 éves korom óta van glaukómám, 20 éve járok balassagyarmatra 3 havonta, kezelik.
A szakmai kollégium állásfoglalása és irányelve előírja azt, hogy abban az esetben, hogyha a zöldhályog követésénél azt tapasztalják, hogy a látóideg rost pusztulás mértéke nem csökken vissza megfelelő mértékbe, akkor szorosabb kontroll szükséges. Amennyiben, és ha jól van beállítva a szemvelnyomás, és jól kooperál a kedves beteg, akkor elég 6-12 havonta ellenőrizni a szemvelnyomást, nem csak a szemvelnyomást, hanem a látóideg állapotát, a látótért, és az szem egyéb funkcionális paramétereit. Tehát ez egy komplex dolog, nem lehet leegyszerűsíteni az zöldhályogot csak a szemnyomás ellenőrzésre. Ez egy sokkal összetettebb dolog. Van normál szemnyomás mellett is kialakuló zöldhályog. Tehát nagyon sokrétű betegségről beszélünk, nyilvánvaló az elsődleges rizikófaktor szűrése kardinális jelentőségű.
Jó, tehát akkor nem elég az optikába elmennünk szemnyomás mérésre, hanem szemorvos szűrés időnként?
Igen. Igen.
Hány éves kortól?
Tulajdonképpen a szakvizsgán teszik föl, ez egy buktató jellegű kérdés, hogy mikor gondol a szakvizsga jelölt zöldhályogra, és a helyes válasz az, hogy mindig. Tehát minden szemészeti vizsgálatnál erre meg kell történni az ez irányú szempontoknak is a mérlegelése, vizsgálata. Tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy abban az esetben, hogyha családi halmozottság vagy anamnézis van e tekintetben, akkor egy a 35-40 éves korban már illik legalább egy szemészeti vizsgálatot letudni, illetve akkor, amikor már olvasószemüveg szükséges valakinek. Na most, aki nyilvánvalóan szemüveges, mert fiatal korától szemüveges, ott automatikusan be van építve a vizsgálati protokollba, hogy ezek megtörténnek, ezek a vizsgálatok jó része.
De ez már nem optometri.
Ez nem optometrista körében, ez már szemészakoros.
Jó. A betegek mikor veszik észre, hogy bal van? Miről lehet észrevenni egyáltalán? Mik a tünetek, amire azért figyeljünk fel?
Ez a legjobb kérdés, mert sajnos élesen ketté kell választani.
Aztán erre is az a válasz, hogy minden.
Élesen ketté kell választani a nyíltzugú, illetve a zártzugú állapotot. A zártzugú zöldhályognál rohamba jelentkezik, gyakorlatilag fejfájás, hányás, rosszul lét. Pillanatokon belül, órán, fél órán belül elmegy a látás, hány ingere van a betegeknek.
Hát ott nincs nagy kérdés, ott azonnal ott orvos,
azonnal,
mentő és minden.
Azonnal ellátási igénylő állapot, ezt nem szabad antibiotikus szemcseppel kezdeni, mert elmegy a látás. Sajnos fordult már ilyen előbb. A nagyobbik lappangó alattomos dolog a nyíltzugó zöldhályog, ez fokozatosan lassan alakul ki. Nincs olyan magas szemnyomás emelkedés, de tartósan magas ahhoz, hogy károsodjon a látóideg funkciója, életképessége. És ilyenkor azt szokták észrevenni előre haladottabb állapotban, hogy kezd beszűkülni a perifériás látómező. Gyakran elesnek, elbotlanak, ha már olyan szintre módosul a látótér károsodás, hogy az alsó látómezőnk is érintetté válik, és a végső soron, amikor már csőlátás alakul ki, akkor már sajnos nagyon közel vagyunk az az állapothoz, ami nem sokára a vaksághoz vezet. És itt érnek össze a szálak, ugyanis, hogy halad előre az életkor, ennek a betegség, a nyíltzugú glaukómának a gyakorisága egyre inkább nő, és sokan megrántják a vállokat, gyengült a látásom, öregszem, biztos szürke hályogon van, mert a szomszéd azt mondta, hogy neki ez volt. Tehát itt nem lehet a szájhagyomány után terjedő népi gyógyászatra hagyatkozni. Tessék venni a fáradtságot, el kell menni a szemorvoshoz. Tisztul a kép, és akkor szét lehet választani, hogy a látásomlásnak, ami lehet, hogy egy összetett helyzet az illetőnél, szét lehet szállanként válogatni, hogy melyik elváltozás mennyiben felelős érte.
Ugye a perifériás látás, ezt említette először,
igen,
ugye,
igen.
Hogy ez a, de mi elég sokat panaszkodnak most például a vezetést tanítók, tehát a vezetést oktatók, hogy a mostani nemzedéknek nincs perifériális látása, mert annyira megszokta, hogy az okostelefonjára közel koncentrál. Ők hogy veszik észre majd ezt a problémát?
Hát hál' Istennek ez nem glaukóma, ez inkább olyan helyzet.
Igen, ez nem az, de hogy veszik észre azt, hogy már nem látnak perifériális, amikor amúgy se látnak? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Hát hirtelen fölbukkan valakire, nem számítottak, és a másik ember látta, hogy jön. Tehát itt egy kicsit azért a társadalmi felelősséget hoznám elő, hogy tessék azért szabadabban gondolkozni és használni a látásunkat.
A rövidlátás vagy bizonyos gyógyszerek, például a szteroidok, hogyan befolyásolják ezt a kockázatot? Tehát vannak-e gyógyszerek, amiknél külön ellenőrzés szükséges?
Igen, a tartós steroid tartalmú gyógyszerek, szemcseppek, tabletták szedése előfordulhat, és bizonyos arra érzékeny embereknél zöldhájukra jellemző szemnyomás emelkedést, és utána pedig, hogyha ez tartósan továbbra is alkalmazásban marad, ilyesmit alakítani, ilyen betegséget alakíthatnak ki. Tulajdonképpen a steroid az egy kétélű fegyver. Egyrészt gyulladás csökkent, bizonyos betegsége is nagyon áldásos a hatása, de hát aminek van hatása, annak van mellékhatása. Ez a klasszikus definíciója egy gyógyszerkészítménynek. Itt tulajdonképpen a csarnokvíz elvezetésért felelős trabekuláris hálózatnak a degradációja, a funkció csökkenése következik be, és emiatt emelkedik meg a szemvelnyomás.
Na most eddig arról beszéltünk, hogy szemcseppel így úgy azért gyógyszeresen ez kezelhető.
Igen.
Hány százalék az esedeknek az, amikor nem műteni kell?
Tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy amennyiben a zárt zugú glaukóma diagnózisa kerül megállapításra, ott elvégzünk egy úgynevezett lézeres beavatkozást, melynek során egy neodímium jag lézerrel nyílást készítünk a szivárványhártya széli részén, hogy akadálymentessé tegyük a szem előső és a hátsó csarnoka közti csarnokvízkeringést, és ezáltal biztosítjuk azt a csarnok mélységet, hogy elfolyhasson maga a csarnokvíz. A zárzóknál az történik, hogy megemelkedik a szem hátsó csarnokában a szembennyomás, előre nyomja a szivárványhártyát a csarnokzukhoz, és ezáltal egy mechanikai zárt állapotra kerül, alakul ki, amit egy lézerkezeléssel gyönyörű szépen meg lehet oldani. A nyílt zugú zöldhályoknál az esetek döntő többségében a szem cseppek, amik most már lassan 5 vagy 6 olyan modern hatóanyag van Magyarországon, 90%-os támogatottság mellett. Tehát nem egy olyan anyagi megterhelés, hogy nagyon szépen be lehet állítani a szembennyomást. Azokban az esetekben, ahol már ez a kombinációs kezelések sem, tehát 3 hatóanyagot meghaladó, vagy 3 hatóanyagot elérő kombinációra szorul valaki, ott műtéti ellátás, megoldás kerül szóba. Klasszikusan helyreállítják a csarnokból az inhártya felé, illetve a kötőhártya alá a csarnokvíz elvezetést. És ez egy már ritkábban használt módszer, de még Magyarországon nagyon elfogadott, és szerencsére érkeznek kutatások az újabb és újabb mikroinvazív, minimál invazív zöldhályog ellenes műtétekről is, amik jóval kisebb megterheléssel járnak. Hiszen legyünk őszinték, hát ki az, aki egész életében szeretne cseppenteni? Mi az ideális zöldhályog ellenes szemcsepp? Életemben egyszer cseppentem, és megoldotta a problémámat. Nincs abszolút jó megoldás. Ez is jó, az is jó. A műtétek is óráig, több évig, vagy akár szerencsés esetben élethosszig nagyon jó megoldást adnak. De több lábon állva mindig stabilabb egy rendszer, mint amíg csak egyre hagyatkozunk. Tehát mindig gondos mérlegelést igényel a kezelőorvos részéről, és a beteggel egyetértésben kell ezt meghozni, ezt a döntést, hogy melyik irányba menjenek tovább.
És akkor ez szerint, hogyha egy ilyen kis beavatkozásról van szó a műtétnél, akkor a páciens tulajdonképpen aznap, vagy egy-két nap múlva hazamehet?
Rendszerint azt kell mondjam, hogy a lézeres beavatkozások azok tényleg aznapos beavatkozásoknak minősülnek. A jelenlegi rendszerünkben vannak minimálinvazív zöldhályog ellenes műtétek, amelyek szintén 24 órán belüliek. A klasszikus trabekulektómiának nevezett beavatkozásnál azért egy-két napos után követés szükséges, pusztán azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy kellően filtrál ez a képzett nyilása szemben, illetve nincsenek műtét utáni komolyabb szövődmények.
Köszönöm szépen, hát akkor figyeljünk magunkra, és menjünk szűrésre, ugye ebben az esetben ez is ez az orvosi tanács. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pesztelérre Norbert főorvosról, Győri Kórház személyzeti osztályának vezetőjével beszélgettünk.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
És hát biztos egy betegnek tündér az, aki meggyógyítja, de most a mesében és mindenhol máshol megjelenő tündérekről beszélünk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Ha azt hisszük, hogy a tündérek csupán a modern fantasy filmek vagy a Disney mesék szülöttei, akik csillámport szórva repkednek a képernyőn, akkor nagyot tévedünk. Ezek a misztikus lények már sok száz éve velünk élnek a magyar nyelvben és a népi képzeletben, bár az arcuk és a természetük sokat változott az évszázadok alatt. Német Miklós nyelvész segítségével fejtjük fel a tündér szó titkait.
Nagyon régóta vannak velünk. Az első adat erre 1799-ből van, egy magyar-német szójegyzékből, viszont maga a szó sokkal korábbi, és nem is csak főnévként használták, hanem melléknévként is.
Érdekes belegondolni, hogy az a kép, ami ma él a fejünkben, a jótékony, kedves, szép nő alak, valójában egy viszonylag késői fejlemény. A nyelvészeti kutatások szerint a tündér eredetileg korántsem volt mindig ilyen bizalomgerjesztő jelenség.
Tehát az a fajta pozitív irányú jelentés eltolódás, ami már a 18. század utolsó éveiben látszik, valószínűleg egy későbbi fejlemény.
De akkor honnan ered maga a kifejezés? Hogyha lebontjuk a szót a tövéig, egy olyan igét találunk, amely a létezés és a nem lét határán egyensúlyoz.
A tűnik szó van benne, tehát valami, ami van, látszik, aztán nem látszik, eltűnik. Ugyanaz a fajta szóképzés van benne, mint a fontból a fondor, fondorlatos, vagy a csúf és a font összetételével a csúffondárosban.
Ez a tünékeny jelleg jelenik meg a klasszikus magyar irodalomban is. Berzsenyi Dániel például híres ódájában, a Magyarokhoz című művében nem egy kedves erdei lényként, hanem a sors forgandóságának szimbólumaként használja a tündér szót.
Tündér szerencsénk kénye hány vet, játszva emel, s mosolyogva ver le.
A tündér szerencse azt jelenti, hogy forgandó, változó, tehát hol így mutatja magát, hol úgy. Pontosan a szerencse a topikus forgandóságára utalít Berzsenyi.
Bár a jelentésük és a szerepük sokat változott, a népmességben végül megszilárdult egy kép róluk. Gyönyörű, általában nőnemű lények, akiknek minden porcikájuk kincset ér, szó szerint.
Ha a hajuk lehull a földre, akkor arannyá válik, ha a könycsepjük lehullana a földre, akkor pedig gyémántá változna. Persze, ugye Tündérországban nincs bánat, nincs szomorúság, tehát csak örömükben szoktak sírni.
A tündérek tündöklése és időnkénti eltűnése évezredek óta kultúránk része.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Bényi Csaba és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik, a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a helyi Kossuthon, a műsor munkatársai a Rákos mentére látogatnak, mégpedig az Erdős Röné házba. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!